Kedves hallgatóink, a 2022-es évből lassan eltelt egy hónap, és nem sokára itt a kínai új év is. Ezek az alkalmak mindig lehetőséget adnak, hogy egy kicsit az újrakezdésről, a helyes szemléletről beszéljünk. Vendégünk Diószegi Ádám jógaoktató, akivel a helyes elhatározás a helyes szándék mellett életének fontos pontjairól és motivációiról is beszélgetünk. Lapa Dániel riportját hallják.
Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú.
Köszöntöm a Buddha FM hallgatóit, vendégünk Diószegi Ádám jógaoktató. Egy picit az új év, az új kezdet, talán a fogadalmak, elhatározások mentén fogunk beszélgetni, de azért alapvetően ez egy portrészerű műsor, úgyhogy rád vagyunk szerintem kíváncsiak, remélem a hallgatók is. És rögtön azzal kezdeném, hogy mondtam neked, hogy egy kolléganőm, barátnőm, Rutner Kata riportját néztem, mielőtt eljöttem, és megütötte a fülemet egy történet, úgyhogy hiába írtam föl itt nekem sorrendben, hogy mivel szeretném kezdeni. Egy szkander miatti bénulással mentél el első jóga oktatóképzésedre. Ez hogy történt?
Hát nem is a szkander miatt, de valóban ez egy elindítója volt a spirituális utamnak. Pontosabban nem elindítója, hanem egy elmélyítője. Ez a legjobb kifejezés. Hát igen, ennél lehetne menőbb történetet is kitalálni ehhez, de valóban ez történt. Hogy hát én informatikus pályán voltam, ami azt jelenti, hogy egyetemre jártam már, és akkor ott hát több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel próbáltam elvégezni a gépészmérnöki kart a Miskolci Egyetemen. Hát így utólag már az ember látja ezt, hogy amikor az ember nem a helyén van, akkor ez mondjuk mennyire látszik a történéseken, hogy egy pont kell a vizsgához, sztrájkolnak a vasutasok, nem tudok bemenni vizsgázni, tehát folyamatosan ilyenek jöttek, de akkor azt gondoltam, hogy ez az élet, ez a kölcsölés. És hát akkor is része volt már az életemnek ez a spirituális út, ami azt jelenti, hogy olvastam könyveket, elmentem mindenféle tanfolyamra, mindig erről beszélgettem a barátaimmal, a suliba vittem mindig a kis könyvemet, aztán ott eléggé ilyen introvertált gyerek voltam, és akkor el voltam ezekkel a tanításokkal. De nem hittem azt, hogy mondjuk ez tényleg lehet az életem, hanem volt egy ilyen racionális nyomás, nyilván a világ részéről, hogy kell valamilyen dolgot csinálni, ami logikus, amiből lehet pénzt keresni, és hát ezért volt az informatikai pálya. Viszont, hát ugye addig erőltettem ezt a dolgot, amíg végül egy buli alkalmával egy ismerősöm, vagy fél ismerősöm lányokkal szkanderozott, és akkor oda mentem hűsködni. Ezt nem szépítem, tehát tényleg ez a helyzet, hogy akkor karatéztem, versenyszerűen meggyúrtam, és akkor volt bennem egy ilyen kis kakaskodás meg egó. És akkor oda mentem, hogy na velem nyomjál, öcsém, és akkor hát velem is nyomott tényleg, és a jobb kézzel lenyomtam rögtön, és a bal kézzel, hát tényleg erős volt a bal kézzel a gyereknek, azt mondta, hogy jobb kéz után azon nyomjunk, mert ő bal kézes. És hát tényleg annyira erős volt a bal kézzel, hogy végül eltört a karom a nagy erőködésbe. Hát később láttam csak az analógiát, hogy hatodik haszakad, el akartam végezni az egyetemet, és végül azért megmutatta, hogy nem úgy működik ez a dolog.
Ez inkább tört.
Hát ez tört, szakadt is, mind a kettő volt, mert elszakadtak az idegek ugye benne, eltört a felkarcsontom, és akkor utána mondta igazából a doki ezt el, hogy nem a srác tört el a karomat, hanem ugye a saját testem tört el a karomat, annyira akartam győzni a szkanderban, hogy végül ugye hát a deltaizmom, a bicepszem egyszerűen széttörte a felkarcsontomat, és hát kétszer meg kellett műteni ezután. Az első műtétből így visszafigyelve nem tanultam semmit. Ott már az volt bennem, hogy megműtötték, fél órás műtét, szuper, hát akkor indulok is haza. Hát legalábbis az volt bennem, hogy akkor hogyan fog visszamenni már edzeni, meg akkor mikor lesz a következő verseny. Aztán mégsem így lett, mert hát belintettek egy titánium rudat, viszont ez így szépen elgörbült a 3 hét alatt, ezt nem olyan tudom megmagyarázni, a doki se tudta megmondani, hogy lehet az, hogy elgörbült bennem. 3 hét alatt szépen elgörbült, és akkor hát amikor visszamentem kontrollra, akkor mondta a doki, hogy hát ilyet még nem jól látott, de hogy a lényeg az, hogy a röntgen felvétel alapján ezt azonnal ki kell venni, és valamit ezzel kezdeni kell. És hát akkor volt egy hosszabb műtét, az 2 vagy 3 óra hosszás volt. akkor kivették a titániumrudat, és akkor meglemezeltek, acéllemez van a karomban mai napig. Viszont úgy össze voltak csavarodva az idegek a karomban, hogy ezt szét kellett vagdosni, és emiatt elveszítette a memóriáját, hogy ezt pontosan nem tudom, hogy orvosi kifejezéssel hogyan mondják, de nem működött a karom utána. Jártam fizikoterápiára hónapokon keresztül, és nem igazán jó volt a helyzet. Bennem nem volt soha az a fajta félelem, hogy nem fog működni a karom, biztos voltam benne, hogy működni fog, csak láttam, hogy ez az irány, ez a terápia azért nem működik. És ugye emiatt, hogy kórházba kerültem, lebénultam, nem tudtam felvenni kabátot egyedül magamra, emiatt az egyetemi vizsgái megint csúsztak. És pont előtte volt egy olyan fél évem, hogy ahhoz képest, hogy az előző fél években, hát őszintén megmondom, hogy azt hiszem, hogy 6 fél év alatt egyedül egyetlen tárgyam lett meg a filozófia, akkor lehetett volna sejteni, hogy nem biztos, hogy helyemben vagyok.
A gépészmérnökin a filozófia.
Igen, azt felvettem, az érdekelt, a szabadon választott tárgyot, amit beárogattam, azt meghallgattam, azt megcsináltam azt a vizsgát, semmi más nem érdekelt igazából ott. És ezután volt egy olyan fél évem, hogy elhatároztam, hogy na, akkor most már belekezdtem, megcsinálom. Nyilván otthon is volt egy feszültség ebből az egészből, hogy nincsenek meg a vizsgáim, aláírásaim sincsenek meg. Nem is tudom, járok be a végén már csak ilyen egy-két napot a egyetemre. Szóval akkor volt egy ilyen egész jó fél évem, és akkor kellett volna vizsgázni ezekből a tárgyakból, de pont a vizsgai időszakban, azt hiszem, hogy ilyen már január végén, februárban volt ez a törésem, és akkor megint mindenet csúsztam. És tudtam azt, hogy akkor ismét fél évig nem tudok haladni a dolgaimmal. És akkor, na, akkor már beütött ez a törés, hogy akkor most mi lesz, nem működik a karom, akkor haladt meg apukám, az életemről kibuktam, vége lett az első nagy szerelemnek az életemben, és akkor így na, nagyon padlót fogtam.
Bocsánat, lehet tudni, hány éves voltál ekkor?
21 talán. 21, azt hiszem, 22, de inkább 21. Sőt, lehet, hogy mi korábban volt ez, mert 21 évesen jöttünk fel Pestre az akkori párommal. Hát 20-21 inkább azt mondanám. És akkor megint csúsztam ezzel az egésszel. Otthon ültem, tényleg kilátástalanság, nulla cél. A meditáció az megmaradt, az gyerekkorom óta csináltam. És akkor elgondolkodtam ezzel, hogy mi legyen. És hát, hogy, hát volt egy hölgy a családunkban, ezt már lehet, hogy sokszor elmeséltem, egy látónő hölgy. És a családunkban rosszul fogalmaztam, hogy anyukámnak volt egy munkatársa, akivel együtt dolgozott. Szinte már én családtag volt, azért botlott meg a nyelvem, mert hogy fogadott unokái vagyok, mindig így fogalmaz. Úgyhogy szinte már tényleg a családnak a része. És akkor ő tudtuk, hogy látónő. Tudtuk, hogy ezzel foglalkozik, hogy Németországból járnak hozzá, hogy néha a rendőrség is őt felkéri dolgokra. De hát én mindig, bocsánat, de hülyének néztem őket egy kicsit, hogy mindig jöttek ilyen különböző energiákkal, meg dimenziókkal, meg csakrákkal, és ahhoz képest, hogy én rengeteg ilyen típusú könyvet olvastam, megmaradt bennem ez a kicsit ilyen tudományosabb, analitikusabb hozzáállás, meg empirikusabb hozzáállás, hogy akkor amit megtapasztalok, azt elhiszem, az egy olyan dolog, ami igaz. De az alapján, hogy valamit elolvasok, nem tudtam elhinni dolgokat. Így azt éreztem mindig, hogy nem egyfajta hitrendszert keresek, vagy valamilyen elképzelést, amit aztán csak elhiszek, hanem valamilyen dolgot, ami tényleg átélhetővé teszi ezeket a tanításokat. És amiket ők mondtak, hogy azt én nem éltem, nem tapasztaltam meg, ezért nem tudtam benne hinni. De anyukám mondta, hogy hát fiam, tudom, hogy a Zsuzsika nénéket furán nézel rájuk, fogalmazunk így. Viszont hát látod, hogy ilyen kilátástalan a helyzet, mennyire már hozzá, kérdezd már meg, hogy ő mit gondol erről az egészről.
Ki volt Zsuzsika néni egész pontosan? Mert most már azért eléggé beleszőttük a történetbe, lehet tudni, hogy ő kicsoda pontosan? Milyen hölgy volt, milyen nő volt, hány éves volt, mit jelentett az, hogy ő látó?
Hát ő most is létezik, és most ezzel foglalkozik. Amikor anyukámmal dolgoztak együtt, akkor anyukám volt az igazgató az iskolában, ő pedig az igazgató helyettes. Csak aztán ezt a tanári pályát ő otthagyta, és akkor főállásban ezzel kezdett el foglalkozni, hogy ő tulajdonképpen egy látónő, Zsuzsika néni, és a férje pedig tártos masszázs csinál, hogyha jól fogalmazok. És akkor így együtt dolgoznak. Hogyha valaki jön hozzá egy paciens, akkor valamikor szükség van egy ilyen energetikai kezelésre, ezt csinálja a férje, ő meg segít útba igazodni az embernek a sorsában.
De ezt kicsi korodtól kezdve gyerek voltál, hogyha anyukádot tanított és igazgatónő volt, akkor neked azért az életedben ez egy természetes dolog volt. Bár te akkor lehet, hogy furán néztél erre a helyzetre, de tulajdonképpen a gyerekkorodban ez ott volt melletted, hogy ez a típusú világ is létezik.
Ott volt, sőt, hát ez inkább belülről fakadt ez a világ nálam, mert nagyon hamar elkezdtem ilyen kérdéseket feltenni magamnak, hogy ki vagyok valójában, mi van a halál után. Ezt tulajdonképpen mondhatom azt, hogy pár évesen indult ez az út nálam. Nem halt meg senki a családban konkrétan, de valahogy ez a halál témakör így bekerült az életembe. Igyekeztem meditációban visszamenni odáig, hogy akkor ez honnan jött ez az élmény, hogy egyszer végem van, vagy a végtől való félelem honnan jön. Azt találtam, hogy valahol ez ösztönös szerintem, tehát az élet része, az, hogy van egy ilyen nagyon mély ösztönünk az életösztön. Szóval ez valószínűleg magából a létezésemből fakad, és mindenkinek ott van, csak lehet, hogy valaki nem néz oda, vagy később néz oda, lehet, hogy 50-60 évesen. Meg úgy azt is észrevettem, hogy gyerekként az, amikor azt mondják neked, hogy nem lehet valamit, akkor érzel egy olyan határt, amit előtte még nem érzel, hanem csak azt érzed, hogy a végtelen tapasztalás a létezés, és nem is tudod, érzed a határaidat, és az alapján, hogy azt mondják neked, hogy te ez és ez vagy, akkor az azt jelenti, hogy már kapsz egy korlátot. Azt mondják, hogy ezt nem lehet csinálni. Akkor még kapsz még több korlátot. És valahogy ez az élmény, hogy záródik be a végtelen jelenlét, valahogy ez okozta ezt a kicsit ilyen klausztrofóbiás állapotot, amiben jött ez a félelem. És hát onnan indult egy ilyen elég depresszív időszak gyerekként, hogy van ez a halál nevű dolog, és úristen, nekem egyszer végem lesz, és hát próbáltam nagykanállal élni az életet, ha ezt lehet mondani 4-5 évesen. Az óvodában én megházasodtam, elvettem az Imola nevű lányt, mert azt éreztem, hogy bármikor vége lett ennek az egésznek, úristen, mindjárt itt vagyok a halál küszöbén.
Pillanatnak éltél már az
óviban is. Abszolút hedonista jogi voltam már ott is. Szóval ott együtt aludtam akkor, ezt ma már nem lehetne szerintem, de akkor együtt aludhattam a kis Imolával, mindig a uzsonna után. Úgyhogy az óvoda az így telt, hogy eléggé, hát ilyen...
Ismered még Imolát?
Nem. Nem. Régóta nem vagyunk kapcsolatban. Nem tudom, innen üdvözlöm, hogy hallgatja ezt az előadást, örökké az életem része marad, de hát ugye túlléptem ezen a kapcsolaton már azóta, el kell áruljam. Szóval hát ez egy elég hát ambivalens időszak volt, hiszen nagyon próbáltam mindent megélni, de közben meg volt bennem egy ilyen erős depresszív érzés belül, és hát anyukámhoz fordultam ezekkel a kérdésekkel általában, hogy akkor most na, mi a halál és mi lesz utána, és hát a válaszokból láttam azt, hogy nem tudja, ő maga se. Sőt, igazából hazudik nekem, mond különböző dolgokat, de látom, hogy ő maga se hiszi el azt, hogy van mennyország. És akkor ezekkel mindig szembeállítottam, mert hamar elkezdtem olvasni, otthon volt nekem a kisgyermek enciklopédia, amit már kívülre tudtam, és hogy jött ilyenekkel, hogy na majd mennyországba fogunk kerülni, és nem kell félni semmitől, akkor hát kérdezgettem erről a dologról, hogy hol van ez a mennyország. Hát
ennél jobban nem fél a gyerek semmitől, amikor ezt mondják, hogy nem kell félni semmitől.
Igen, hát majd amikor érzed a szülő azt, hogy valamit nem tud, ő maga sem. Az is egy ijesztő dolog volt, hogy anyukámba se bízhatok. Ez egy olyan téma, hogy még anyukám se ért hozzá. És hát kérdezgettem erről, hogy hol van mennyország, és mondta, hogy hát a felhők felett van. És akkor visszaemlékeztem, hogy a felhők fölött a stratoszféra van. Azután van a mennyország, és akkor mondta, hogy hát még messzebb, a világűr van, és annál a fölött van, tehát a világűr végtelen. És akkor itt már csikorogtak anyukám agyában a fogaskerekek, hogy erre mit válaszoljon, és mondtam, hogy nem lehet egyszerűen, mert végtelen a világegyetem, a mennyország nyilván legalább végtelen, nagyon sok végtelen, ez már így sok lesz nekem, úgyhogy mondtam, hogy ez így nem igaz. És akkor jött a következő elméletével, meg a harmadikkal, most ezeket nem sorolom végig, de azt láttam, hogy nem tud erre ő se választ adni. És akkor elkezdtem keresni erre a választ egyre intenzívebben, hogy most akkor mi történik a halála. És persze értettem a vegyületeket, atomokat, molekulák működését, hogy az ember eszik dolgokat, beépül az anyag a testébe, utána amikor meghalunk, akkor szétesik az anyag, és visszakerül a föld anyagává válik újra az, amit kölcsön vettünk egy időre. És volt egy erős pillanat gyerekként az életemben, amikor egy vasárnapi ebédet fogyasztottam el, aztán húsleves volt éppen, akkor még ettem ilyen dolgokat, és hát megállt a kezemben a kanál egy pillanatra, mert megint ezen gondolkodtam vasárnapi ebédnél is, hogy úristen, hogy működik a test, és mi történik, hogyha szétesik. És valahogy nyilvánvalóan vált az, hogy ez a leves, ez különböző vegyületekből épül fel, amit értettem, ez beépül a testembe, és aztán ezek a vegyületek a föld anyagává válnak újra. De volt egy pillanat, amikor rájöttem arra, hogy ezt valami látja. Hogy van egy tudatosságom, és nem ez a valami vagyok, ami most éppen eszi a levest, vagy ezek a vegyületek, atomok, az anyag, hanem van valami plusz, egy tudatosság, ami ennek a tanúja. És akkor elkezdtem feltenni ezt a kérdést, hogy akkor most a kettő közül ki vagyok én, az anyag, vagy a tudat? És persze most ez egy messze vezető filozófiai kérdés lenne, hogy most az anyag hozza létre a tudatjelenségét, ami nyilván a materializmusnak a paradigmája, és valójában nincsen rá bizonyíték semmi, csak ez a kiinduló pontja a mostani fizikának, biokémiának. De akkor nem voltam ebben biztos. Azt láttam, hogy mintha a tudat lenne egy mélyebb jelenség, és lehet, hogy a tudatban felmerül az anyag, vagy a kettő valahogy egymásra ad, vagy lehet, hogy egymásból következik, ez messzire vezetne, hogyha ezt most itt próbálnánk megválaszolni. De akkor azt éreztem, hogy ha az énemet keresem, hogyha azt akarom megtalálni, hogy ki vagyok én valójában, akkor az inkább egy tudattermészetű valami, ami kinéz ebből a testből, vagy használja, mint jármű, használja a kis kamerákat, szemünket és a többi érzékszervet. De akkor egy hirtelen villanás volt az elmémben, hogy nem a fizikai testem vagyok, hanem ami abból kinéz. És akkor elkezdtem ezt keresni, hogy akkor viszont mi ez a valami? És aztán azt vettem észre, hogy én egyszerű logikán haladtam, hogy ami megfigyelhető, az nem lehetek én. Hogyha megfigyelhető a fizikai testem, az nem lehetek, mint hogy a levesse vagyok, hiszen azt is meg tudom figyelni. Meg tudtam figyelni a gondolataimat. Meg tudtam figyelni az egész személyiséget, tehát tulajdonképpen azt a valamit, amit a gyerekként Ádámnak neveztek, az a test meg személyiség, az láttam, hogy megfigyelhető. De ki az, aki megfigyeli ezt a dolgot? És akkor ezt kerestem a kint a kertben ülve.
Húsleves közben.
Hát ott kiszaladtam a kertbe, emlékszem. És utána az volt a játékom gyerekként, hogy sokat ültem a kertbe, meg sokat így elvonultam. Amikor volt egy családi találkozó, vagy csak volt időm délután, akkor nem az volt, hogy tudom, játszottam a barátokkal, vagy a családtagokkal beszélgettem, hanem mindig így külön vonultam magamnak, és akkor figyeltem ezt a dolgot is. Azt nem tudtam, hogy ez a meditáció, egyfajta meditáció, amikor az ember az énjét kezdi mindenfajta koncepció nélkül megfigyelni. De akkor ezt csináltam gyakorlatilag, hogy próbáltam megfigyelni nagyon tisztán azt, hogy ki vagyok én, mi az, ami a test meg személyiség mögött van, mi az, ami nem tehető megfigyelés tárgyával. És gyerekként azt mondtam, hogy ez a vanság. Így neveztem akkor. Én a vanság vagyok. Aztán most már lehet, hogy van rá mindenféle fogalmam, átman, meg önvaló, meg egyebek.
Ennél sokkal jobb nincs szerintem manapság sem a van. Vanság, az egy teljesen jó.
Hát igen, csak nincs ilyen szavunk, ugye pont erről beszélgettünk az interjú előtt, hogy az a probléma ezzel, hogy a magyar nyelvben nincsenek dolgokra szavak, igen. És akkor én alkottam egyet a gyerekként ezt a vanság dolgot. És akkor hát ott volt egy nagyon tiszta élményem szerintem ezzel kapcsolatban, ott meg is szűnt ez a halálfélelem, mert rájöttem arra, hogy ez a vanság, ez a létezés érzés, ez a valódi énem, ez nem változik a fizikai testtől. Nem igazán jött sehonnan, nem igazán megy sehová, hanem egy örök jelenlét, aminek formája változik ugyan, de maga az eszenciája viszont nem. Csak nem voltak rá szavaim, hogy ezeket mondjuk most így elmondjam, vagy nem volt rá egy szókincsem, nem volt hozzá egy elméleti háttér. Csak ez a gyakorlati élmény. És akkor már tudtam fókuszáltabban keresni azt, hogy mi az, amire választ akarok találni, vagy amit meg szeretnék jobban fogalmazni, és akkor már másabb típusú könyvek jöttek, akkor már másfajta tanfolyamok kerültek valahogy úgy elém, nyilván az embernek a...
Hány éves vagy ekkor körülbelül? Mert a tanfolyamról beszélünk, akkor ez már nem olyan kisgyerekkor.
Ezek már ilyen 14-16 évesen volt. Amikor már karate edzések kapcsán találkoztam olyan tanításokkal, hogy buddhizmus mondjuk, vagy éppen hallottam megvilágosodás szót. Emlékszem arra az élményre, amikor egy karate táborban először beszélgetett a mesterem az egyik tanítványával, és valahogy... Egyszer csak meghallottam ezt a megvilágosodás szót, és ez olyan elemi erővel hatott rám, hogy tudtam, hogy én eddig végezt kerestem, hogy ez az a valami, ami nekem kell, és akkor már a megvilágosodást kezdtem el konkrétan keresni könyvekben.
Ebben a korban azért a gyerekeknek hatalmas az ilyen szorongásuk, bizonytalanságuk, hogy a külvilágot jól értik-e, jól ismerik-e, és hogy erre mit reagálnak a szülők, a tanárok. Hogy benned ez nem okozott valamiféle kis feszültséget, hogy ül ott Ádám a hétvégén a kertben, és a felnőttek mit szólnak, hogy most éppen alszik, vagy meditál, vagy mind gondolkozik, mit olvasgat? Milyen emlékeid vannak erről?
Felmerült ez a gondolat így néha, most, hogy így mondod, hogy vajon mit szólnak ez az egészhez, hogy én el vagyok kivonulva. Meg hát ugye kérdezgették anyukámat is erről, hogy Ádám jól van, vagy rossz kedvem van, vagy mi van vele. De nem érdekelt őszintén szóval, mert azt éreztem, így visszagondolva, hogy annyira fontos dolgot csinálok én most, hogy ez a többi teljesen mellékes. Amivel én foglalkozok, az nagyon nagy jelentőségű is, és ez nagyon lényeges, hogy ezt én erre most így rájöjjek. Úgyhogy inkább meditáltam tovább ott magamnak a erdőben éppen, vagy ahol voltunk a kertben.
Egy kicsit visszafelé haladtunk az időben, mert a felnőtt korodtól mentünk lefelé a gyerekkorig, de minden egyes történetben érzem azt a fajta körforgás, újrakezdés, nem tudom mikor, hogyan fogalmazzuk, hogy ez mozgatta a te gondolataidat, mindig valami újdonságba egy kicsit belekezdeni, egy új tapasztalást megélni. Úgyhogy ez biztos, hogy felnőtt korodban is gondolom egy folyamatos ilyen motiváció a munkádban, életedben. Nem akarom ráerőltetni, de hát új év van. De te is mondtad, fú, egy kicsit nehezen indult ez az új év, ilyenkor kezdődnek az új feladatok, valaki fogadalomnak hívja, de ugye a buddhizmusban is használjuk erre a helyes szemlélet, a helyes elhatározás kell ahhoz, hogy elinduljon egy folyamat. De ezt most hogyan hasznosítod felnőtt korodban ezeket a tapasztalatokat? Hogyan és hányszor kezded újra az életedet?
Valóban ez egy fontos része az életemnek, hogy nem szeretem a rutint. Valahogy ezt erre rá kell, hogy jöjjek, hogyha nem érzem azt az életemben bármilyen területen. Tehát a kickbox edzésekkel, hogy fejlődök, hogy a stúdiumban egyre többen járnak, hogy egyre több emberre tudok kapcsolódni, hogy így megy előre az életem. Hogyha nem érzem azt a folyamatos fejlődést, és lehet, hogy már, hogyha most megállna az életem ezen a ponton, ahol van, és itt lenne egy ilyen, beállna egy ilyen állapotára, akkor is boldog lehetnék, de valahogy szeretem azt, hogyha mindig ilyen új élmények érnek, és ez meg is van szerencsére abban a dologban, amit csinálok, mert hogy minden jóga óra teljesen más. Soha nem ugyanazok az emberek vannak. Ezáltal soha nem azok a gyakorlatok alakulnak, nekem se ki, nem készülök az óráimra úgy konkrétan fel, hogy akkor most ezt fogom csinálni, hanem mindig úgy igyekszem arra reagálni, ami az órára bejön. Igyekszem ezt a jelenlétet, amiről eddig beszéltem, úgy tartani az órán. Én azt érzem, hogy ha tudod, az ember felkészül egy órájára, akkor miközben felkészül a jóga órára, akkor a jövőben jár, hogy mit fogok majd csinálni, amikor pedig ott van az óráján, akkor a múltban jár a figyelmével, hogy akkor mit írt le korábban. Szóval ez így nem működik. Nem, szerintem nem ez a jóga, hanem az, hogy az ember ott van, jelen van, és aztán ott, hogy mi történik, annak van egy fizikai szintje, de azt látom, hogy az is jobban összeáll akkor, hogyha az ember nem készül nagyon fejből rá, és a jelenlét, ami az egésznek a lényege lenne, ami szerintem valahol egy oktatónak a feladata, hogy ezt átadja, ezt az érzést, és abban benne kell lenni akkor, az csak akkor működik, hogyha az ember inkább csak leül az órájára meditációban, az óra elején, és akkor abban megszületik valami. Szóval ez a megújulás szerintem nagyon fontos, akár tényleg a fizikai szinten is, ha bár félünk tőle sokszor, mert ugye a megújulásnak mindig egy része az elengedés, a halál, amiről beszéltem eddig. Ami lehet, hogy rémisztő szó, csak pont itt fel lehet ismerni ezt, hogy ahhoz, hogy valaki újjászülessen, megújuljon, akkor meg kell halni az addigi önmagának, annak az élethelyzetnek. És ezt nem nagyon szeretjük. Ettől sokszor félünk, meg az egónk ezt nem akarja engedni, mert a megismert, a megszokott, az sokszor egyfajta biztonságot tud adni, egy hamis biztonságot. Holott pont az a halál valójában. Tehát amikor valami nem változik, amikor nem tud átalakulni, amikor ragaszkodunk valamihez, amikor kapaszkodunk valamiben, az pont az a halál. És az ember sajnos ezt nagyon rosszul látja sokszor, hogy a folyamatos változás az élet, és ott minden nap egy picit meg kell halni. Szóval én igyekszem könnyen meghalni, minden napok során igyekszem könnyen elengedni a dolgokat, észrevenni azt, hogy van egy flója, van egy áramlása az életnek, és ezzel, hogyha az ember hajlandó menni, akkor könnyűvé válik az élete. De hogyha próbál rögzíteni valamilyen szituációt, valamilyen anyagi hátteret, bármit, akkor szenvedni fog. Úgyhogy ezt igyekszem nem ragaszkodni, hanem csak hagyni a dolgokat, hogy áramoljanak, és szerencsére ezáltal azt látom, hogy jó irányba áramolnak a dolgok, és szerintem úgy ez mindenkinek így lenne, csak ez elengedés, ez egy nehéz folyamat. Szóval ennek egy ilyen szintje, ami a forma szintjén történik, egy folyamatos változás a forma világa, és ezt igyekszem hagyni, hogy megtörténjen. És van ennek egy olyan része, ami pedig ez a folyamatos jelenlét, ami pedig egy folyamatos ilyen élmény, hogy tulajdonképpen mindig a frissesség erejével tudhatni a pillanat. Nem azon, hogy kimegyek mondjuk sétálni a Margit szigetre, és akkor úgy megyek, hogy ezt a fát már nagyon sokszor láttam, ez egy, nem tudom, varjú, amit ismerek, mint madár, jönnek szembe az emberek, és akkor címkézek, skatujákba teszek dolgokat, azt mondom, hogy ez csak egy fa, ez csak egy felhő, hanem igyekszem úgy megélni a jelen pillanatot, mint hogyha az mindig a legelső pillanat lenne. Megélni úgy egy légzést, hogy ez a legelső légzésem. És nem mondom, hogy ez sikerült, a gyakorlásomnak ez a lényege, amit a jogának hívok, az tulajdonképpen ez, hogy a jelen pillanattal mindig legyek egy, és ne legyen egy ellenállás folyamatosan bennem azzal kapcsolatban, ami történik, hanem csak hagyjam az életet. élni.
Egyébként szerintem ettől is félnek sokan, vagy ez is visszatartó erő a folyamatosan újrakezdésnek az, hogy megint az elejéről kezdek valamit. Ez egy nagyon, egyébként egy kicsit saját tapasztalat, saját élmény, és tényleg egy meditációs gyakorlás. És már megint ott tartok, hogy még csak az elején vagyok. És megint, és megint, és megint.
Ez a legszerencsésebb dolog. Hát én nem vagyok annyira otthon a buddhizmusban, mint mondjuk a jogában, de tudom, hogy a buddhistáknak egy fontos eszköze, ugye ez a kezdő szellem. Ugye azt mondják, hogy az a tiszta szellem, ami a kezdő szellem. Tehát mindig úgy kell leülni, mondjuk meditálni, mint a legelőször ülni, meditálni.
Ez főleg a zenben van egyébként.
Igen. Szóval ez nekem abszolút működik. Tehát ez egy mai napig egy fontos iránytű a gyakorlásomban. Én azt látom, hogy akár a meditációban, akár a jogában, hogyha valaki úgy jön jogázni, ezt a háromszög tartást már ezerszer csináltam, és akkor tudom, hogy ez számomra milyen, akkor egy megszokásból fog gyakorolni, és lehet, hogy egyébként már teljesen máshol jár a teste, meg az elméje, de még mindig azt a dolgot fogja csinálni, mert azt szokta meg. Ezért sokszor mondom azt, hogy minden ászanát úgy kell végezni egy joga órán, mint a legelőször végezni az ászanát, figyeld meg, hogy most milyen a tested, most mi esik jól, és a meditáció szerintem ugyanilyen. Úgy kell leülni, mint hogyha legelőször állítanám be a pózt, és nem úgy, hogy mondjuk volt már egy mélyebb élményem, és ahhoz mondjuk ragaszkodom, és megpróbálom reprodukálni. Mert akkor az nem meditáció, hanem utánzás gyakorlatilag.
Már az interjú szervezéskor is felmerült, egyszerűen ezt a jelenkori élethelyzetet nehéz kikerülni bármilyen beszélgetésben. Karantén, betegség, oltás, nem oltás, de nem is erre szeretnék kitérni, meg abszolút nem ez irányú véleményed vagy tapasztalatod érdekel, hanem inkább az, hogy nagyon sok emberrel találkozol, akik valamiért úgy érzik, hogy nekik jogázniuk kell, elmélyedniük kell, meditálniuk kell. Érzed-e azt bennük most, hogy valami más rezgés van, valami nagyobb stresszfaktor van? Vagy esetleg megjelennek-e olyanok most a jóga órákon, akik eddig nem mertek elmenni, akik eddig nem foglalkoztak a belső gondolataikkal?
Én azt látom, hogy a legerősebb hatása ennek a karantén dolognak, meg ennek a bezártságnak, meg elszigetelődésnek, meg annak, hogy valahogy így az ember egyedül marad sokszor önmagával, hogy azokkal az emberekkel, akikkel lehet, hogy olyan mélységű időt nem töltött együtt, hogy sok minden, ami hát illúzió volt, arról az emberek belátták, hogy illúzió. Én ezt látom, hogy az élet a legnagyobb tanító, bármilyen hülyek összeáll, de tényleg ez a helyzet, hogy nagyon jó az élet abba, hogyha valaki úgy nagyon hisz valamibe, és nagyon képvisel valamit, akkor előbb-utóbb megmutatja az élet, hogy nem biztos, hogy úgy van. És én ezt láttam, azért volt olyan sok válás, amit lehet tudni, azért volt nagyon sok konfliktus az emberek között, mert össze volt ez zárva ezekkel a dolgokkal. És akkor nem lehetett már szerepet játszani, nem lehetett már az illúziót fenntartani. És én ilyennel találkoztam sok ilyen helyzettel találkoztam, hogy az emberek ezekre jöttek rá, hogy igen, ez a munkahely az nem ő valójában, hanem csak eljátsza, hogy jól érzi ott magát. Hát ez a párkapcsolat, az a családi helyzet igazából nem jó neki. Úgyhogy ilyen sok volt, és ez biztos elindítja az embert egy belső úton, hiszen pont a megújulásról beszéltünk, hogy amikor rájössz arra, hogy aha, ez nem én vagyok, ez nem tudok kiteljesedni, nem tudok boldog lenni ebben a helyzetben, akkor az ember elkezd keresni, hogy akkor mégis mi van ehelyett, mint hogy én is elkezdtem keresni, oké, hogy az informatikai pálya nem működik, de akkor mi van helyette? És én nem találtam volna meg szerintem ezt olyan könnyen egyedül, lehet előbb-utóbb igen, nekem egy látónő kellett hozzá, aki ebben segített, aki gyakorlatilag konkrétan megmondta, hogy nekem ezt kell csinálnom, és akkor elindultam egy olyan úton, amiről most azt tudom mondani, hogy úristen, de jó, hát persze a kartörés az egy szörnyű dolog volt, levénulni fél évig, az időszak az nagyon nehéz volt, de mégis egy ilyen nehéz időszak kellett ahhoz, hogy most itt üljek, és azt mondhassam, hogy nem tudnék neked más mondani, amit szívesebben csinálnék, mint hogy ezzel foglalkozom, hogy most itt ülök veled, hogy ezekről tudunk beszélgetni. Ez egy óriási ajándék az élettől, hogy most ezt élhetem, hogy a helyemben vagyok, hogy amit csinálok, az mondjuk értékes. És azt gondolom, hogy ez a karantén időszak is, vagy ez akár mostani időszak is még lehet, hogy sok embernek mondjuk ijesztő, de hát meg kell halni először, hogy ember ugye tudjon születni. Szóval lehet, hogy ez egy nehezebb időszak, amikor az ember elenged, vagy szembe kell nézni a dolgokkal, de ami a másik oldalon van, ez egy sokkal teljesebb élet lehetősége. Meg hát én a jogás hozzáállást képviseltem ebből, hogy most akkor nem az a lényeg, hogy most akkor nem tudom, maszk vagy nem maszk, vagy oltás vagy nem oltás, hanem hogy pont ez a megosztottság, ami a legkárosabb ebbe az egészben. Úgyhogy próbáltam az egység felé vinni az embereket, abban az időben is egy pár ilyen gondolattal. Neked jók voltak ezek a közösségi élmények is. Nekem nagyon meglepő volt, hogy a legelső ilyen live órámon az 2400 ember volt ott élőbe, aki nézte. Hogy mekkora igény volt erre, hogy valami közösségi élmény legyen. És nyilván nem olyan, amit ott lennénk személyesen, de nagyon sokan írták utána, meg hát a mai napig. Most már visszamenni, már 2-300 ember van, aki nézegeti, de látom, hogy a jóga is egy fontos dolog nekik, de az, hogy legalább együtt vagyunk valamilyen szinten, az nagyon, nagyon az embereknek hiányzik. Úgyhogy inkább ezen próbáltam dolgozni, mint hogy állásfoglaljak most abban, hogy oltasd be magad, vagy ne.
Ezért kérdeztem egyébként egy fél mondattal az előbb, hogy mit gondolsz, miért keresnek téged mostanában, és akkor nem csak a személyedre gondoltam egyébként, hanem én érzek egy ilyen, minden rosszban van valami jó, ugye nagy igazságok, de hogy az emberek elkezdenek kérdéseket feltenni és válaszokat keresni az ilyen helyzetben, és lehet, hogy ilyenkor pont, hogy van valami ösztön, és megtalálják azokat, akiknél valami választ, valami irányt talán találhatnak. Én erre gondoltam.
Hát azt nem tudom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk mennyien érdeklődtek a jóga irán, most én nagyobb érdeklődést látok-e, mert egyébként azt nem tudom megmondani, tehát a stúdióban mindig sokan jártak, táborok mindig tele voltak, az oktatóképzések mindig tele voltak. Live-nál inkább szerintem ott az elsőre ez a újdonság varázsa, hogy nem volt még eddig ilyen, nem azért voltak olyan sokan.
Igen, de a live-nál pont, tehát az online világban megtalálnak azok az érdeklődők, akikben lehet, hogy akkora nagy motiváció nem volt, hogy elmenjen egy tényleges órára, vagy egy elvonulásra.
Hát egyszerűbb. De hát azért azt a jelenlétet, ami ott van egy jóga órán, vagy egy tábornál, azt nem tudja pótolni egy online tér, és ezt nehéz is átadni, hogy mondjuk is, hogy mi az a plusz, ami ott van. Hát persze, az oktató ki tudja javítani, meg jobban látod a gyakorlatokat, ez igaz, de hogy van valami olyan plusz, amit nyilván te is, meg én is értünk, hogy miért fontos egy tanítónak a jelenléte, vagy a többi gyakorlónak a jelenléte, és azért az nem olyan erős egy online helyzetben.
Ezek a dolgok, amik az életünket befolyásolják, ugye ezek nem azért merülnek ilyenkor fel, hogy most egy kicsit úgy csámcsogjunk, hogy kivel mi történt, hanem mert tényleg a hétköznapi gyakorlásba, gondolkodásba, életünkbe ezek beférkőznek, ezzel valahogy dolgoznunk, foglalkoznunk kell. De nem csak az ilyen nagyon erős impulzusok, hanem egyszerűen az, hogy az embernek pénzt kell keresnie, valahogy meg kell élnie, abból B-be eljutni, ha nem tudom, lakást fenntartania. És sokszor van egy kis illúzió szerintem az emberekben egy jóga oktatóval kapcsolatban, hogy ő biztos függetleníteni tudja magát az ilyen fizikai kérdésektől, problémáktól. De hát te is mondod, hogy azért ugye informatikát tanultál. Egy pillanatra, amikor bejöttem a szobádba, láttam, hogy nagyon profi számítógépes felszerelésed van képernyővel. Tehát az életnek más területén is azért teljesítened kell. Ezt te hogy éled meg? Egyrészt mik azok a dolgok, amik a munkáddal kapcsolatban mondjuk ilyen járulékos feladatok, de mi ezt nem látjuk. Másrészt mi az, ami neked mondjuk amellett feltölt, hogy jogázol, meditálsz, jogát oktatsz?
Fú, hát ez elég komplex kérdés. Kezdem akkor az elején. Szerencsére úgy érzem belül, nyilván van egy folyamatos önvizsgálat, az fontos, hogy az élet része legyen, hogy ez a belső iránytűm, ez nem változott meg. Tehát amikor ott gyerekként volt egy erős élményem, az a fajta figyelem megmaradt az életemben, és igazából ennek az átadása, ennek a elmélyítése magamban is, ennek ez a cél maradt meg. És ennek vannak tényleg a felszínen különböző intézményes formái, és hogy az ember elkezd jogázni, egyre többen járnak hozzá, akkor igyekszik ezek az embereket elérni valamilyen felületen, igyekszik egy helyszínt biztosítani az embereknek, igyekszik akár utána más embereket képezni, akik tudják átadni ezt a fajta tudást, ezt a fajta megélést. Tehát, hogy magyarul...
Ezeknek technikai háttere is van nyilván, azért ezt nem... Ne titkoljuk el, gondolom, tehát fenn kell tartanod erre egy média felületet.
Persze.
Nyilván vannak ilyen mindenféle adózási kötelezettségei az embernek.
Nekem is.
Tehát ebből is ki kell venned a részednek, hogy kvázi egyéni vállalkozó vagy, gondolom, ilyenkor.
Hát, sőt, már KFT-t kellett csinálni a jóga stúdió miatt, meg az oktatóképzések miatt. Szóval ezek ilyen velejárói ennek az útnak. Ha az ember elkezd, hogy mondtam, jogát csinálni, akkor előbb-utóbb még több jóga lesz belőle, abból lesz még több pénze, abból aztán tud még több jogát csinálni, abból meg lesz még több pénze. Tehát ez csak egy ilyen folyamat volt, ahol persze, hogyha ez a folyamat megfordul, és mondjuk a pénz válik céllá, akkor az ember el tudja veszíteni azért a lelki tisztaságát talán. Én nagyon igazából nem is, ez nem egy olyan gondolat nálam, hogy akkor én megpróbálok jó ember lenni, hogy megpróbálok tiszta ember lenni, mert szerintem, hogyha valaki így gondolkodik, az már nem biztos, hogy jó irány már önmagában, hogyha megpróbál viselkedni valahogy. Szóval nálam ez inkább egy tiszta felismerésből fakad, hogy amint a pénz válik céllá, nem elveszít az ember a fókuszt arról, hogy olyan dolgot csinálja, amit szeret. És nekem nagyon szerencsém volt anyukámmal, hogy ő egy elég erős programot adott ezzel, hogy gyerekként mindig azt mondta, hogy fiam, azt csináld, amit szeretsz. És talán még el is magyarázta ezt, hogy ha valamit szeretsz csinálni, abban jó szakember leszel, és akkor abban lesz pénzed. De hogyha valaki úgy gondolkodik az életében, hogy miből lehetne sok pénzt csinálni, amikor össze is jön neki, lehet, hogy nem lesz benne az az érzése, hogy ő így kiteljesedett. És hát nálam ez a helyzet, hogy persze van KFT, meg nagyobb számokkal kell dolgozni, de nekem ezek csak ilyen nullák. Tehát soha nem kötöttem így tényleg ehhez. Ezt most vagy elhiszi valaki rólam, vagy nem tudom, hogy ez mindig ilyen falsú hangzik, amikor valaki már sikeres, meg cége van, meg követik a nem tudom mennyi ember a Facebookon, fogalmam sincs, hogy mennyien követnek, nem érdekel. De ugye nagy számok vannak, akkor az ember azt gondolja, hogy hú, na, neki ez volt a cél. De én őszintén mondom, aztán valaki vagy elhiszi, vagy nem, hogy nekem ez mindig egy velejárója volt az egész útnak. Én csak szerettem volna ezt a dolgot, amit én olyan értékesnek látok, átadni. Még ez is sok egyébként, mert még ilyen sincsen bennem, hogy én meg akarom váltani a világot. Én teszem a dolgomat ennyi, és akkor ennek vannak különböző részei, amiket akár matéria szintjén csinálnom kell, és így működik a rendszer. Az, hogy mivel töltöm fel magam, nem nagyon kell, ez furán hangozhat, vannak hobbiaim, tehát az előbb mondtam, hogy például kickboxolok, ami egy olyan típusú energia, ami jól kiegészíti ezt a jogás finomságot, de ott is jogázom egyébként, tehát ezt nem kell félreérteni, bármilyen furán hangzik, ott is lehet rengeteget tanulni az embernek a személyiségéről, átlépni korlátokat, találkozni félelmekkel. Senki nem akar odaállni egy másik ember elé önszántából, jó kedvében, hogy most esetleg pofán vágják, de mégis az egy olyan élmény lehet, amikor pont ezekkel a félelmekkel, amikor eddig is, amiket érintettünk, lehet találkozni. Tehát ez feltölt, kiegészít, mondhatom így, de nem olyan szükséges az, hogy én most akkor úristen elmenjek nyaralni 3 hétre, mert elfáradtam, mert annyira szeretem, amit csinálok, annyira, hál' Istennek, tényleg ugyanazra a lelkesedéssel megyek be órát tartani, 13 éve oktatok, azt hiszem, ugyanazzal az erővel megyek be, ugyanazzal az energiával, mert nagyon értékesnek látom, amit csinálok, meg szeretem az egészet, meg hát önazonos, ez a, talán a kulcs szó az egészben, hogy nem próbálok valahogy viselkedni, nem próbálok valami lenni, hanem ilyen vagyok és kész, és ezt megélem, és ennyi. És szerintem olyan sokfajta ember van, valaki jó ember, valaki rossz ember, és valaki abba találja meg az önazonosságot, hogy céget csinál, és ő hogy éppen tőzsdecápa, vagy éppen kriptovalutával kereskedik, de akkor ő teljesen meg tudja azt élni. És nem kell mindenkinek spirituálisnak lennie, nem kell mindenkinek vegetariánusnak lennie. Én ilyen vagyok, én azt gondolom, hogy megtaláltam magamat eléggé, nyilván alakul ez, hagyni kell átalakulni is ezt a dolgot, nyilván öregszem, történnek dolgok az életemben, de úgy is sikerült ebbe a dologba beleállni, ami nekem valamiért, amilyen formát nekem valamiért fel kellett vennem most.
A kicsit a végére hagytam a szakmai kérdést, de azért remélem, hogy ez is legalább annyira érdekli még a hallgatókat. Ki volt a mestered, milyen irányzatot tanultál, melyik joga, melyik filozófia irányzat az, amit mondjuk a mai napig mélyebben beleásod magad, követsz, esetleg tanulsz még?
Hát én igyekeztem nagyon sok helyről meríteni, mert azt láttam, hogy ha valaki követ egy valamilyen hagyományt, vagy valamilyen irányzatot, nem akarok általánosítani, de sokszor előfordul, hogy nagyon csőlátással kezd el rendelkezni, vagy hát csúnya szóval élve, hogy kicsit fanatizálódik. És akkor onnantól kezdve nem befogadó más dolgokra. És én ezt igyekeztem mindig elkerülni, mert azt láttam, hogy bármilyen fajta filozófiai rendszer egy vetülete a valóságnak. Valószínűleg ismered ezt, van egy ilyen mese, egy bölcsről, aki a elefántnak a különböző részeihez vitte a többi bölcset, majd akkor ezt meséld el egy másik interjúban.
Buddha FM hallgatói, azt hiszem nagyon sokan szerintem ismerik az elefántos példát, igen.
Szóval a lényege ugye az, hogy hát mindegyik irányzat, mindenféle spirituális út, egy vetülete Istennek, az egységnek, az önismeretnek, a valóságnak. Ezért igyekeztem sokfajta vetületet megismerni, sokfajta mesterhez elmenni, külföldi oktatókhoz, magyar oktatókhoz. Úgyhogy ilyen irányzat nincs, amit követek. Én pont azt érzem, hogy jó lenne integrálni ezeket, és mindenkitől lehet tanulni valamit. Nagyon sokfajta órán megfordultam, mindig azt éreztem, hogy valamit tanultam az oktatótól. Tehát soha nem jöttem ki úgy óráról, hogy valakire azt mondtam, hogy hát ez így katasztrófa volt, hanem legalább egy-két gondolat, egy-két olyan megfogalmazás egy ászanával kapcsolatban, amit lehet ő is valahonnan hozott. Szóval igyekszem befogadó maradni a mai napig. Ez megint egy hülye közhely, de tényleg így van. Azt gondolom, hogy valaki akkor tud tanító maradni, és nem azonosulni ezzel a szereppel közben, hogyha közben tanítvány is marad. Hogyha valaki nem elhiszi magáról, hogy ő már tudja a nagy igazságokat, akkor sokszor merevé válik, vagy beképzelté válik. Úgyhogy én igyekszem mindig valamit tanulni. Én élvezem a mai napig a tanulást, látod, hogy éppen hány könyvet olvasok. Azt így egyszerre, azt a 5-6 könyvet most. Szóval igyekszem mindig befogadó maradni az újra, hogyha már itt járunk az új évnél. De volt egy olyan vonal, ami azért azt mondom, hogy meghatározó volt az életemben. Nagyon sokat tanultam a Mandala Yoga stúdióban, ott a Németh Gergőtől, az ottani oktatóktól. Ők adták meg azt az alapot a jógához, amit a mai napig szerintem használok erősen. Tehát ott volt egy olyan elköteleződés a jóga felé, egy olyan tisztasága a tanításnak, amiért a mai napig hálás vagyok. Tehát azt gondolom, hogy nem tudom, szerencsém volt-e, de hogy ezekért az emberekért, akikkel akkor találkoztam, nagyon hálás vagyok. Mert látom, hogy nagyon sok jogaiskola van, nagyon sok irányzat volt már akkor is, amivel találkozhattam volna, de az a mindenféle vallási, mindenféle misztikus, zöldség nélküli, tényleg a lényegnek az átadása, az ott nagyon megvolt, és ezt a mai napidan köszönöm nekik, hogy mivel ők találkoztam először, és a Gergő révén találkoztam az Advaita Védánta láncnak igazából egy élő láncával. Ott ugye Ramana Maharshi volt egy nagyon ismert tanítója az Advaita Védánta filozófiának. Ugye a 20. században neki volt a tanítványa a Papaji, és a Ganga, ő egy élő mestere ennek a láncnak. És hát a vele való találkozás azért az, hogy őt így láttam élőben, sokat beszélhettem vele, és kérdezhettem tőle, a jelenlétében lehettem. Azért az első ilyen tábor után egy jó pár hónapig voltam egy olyan nagyon mély állapotban, egy pozitív értelemben nézve, hogy ültem a Dunaparton, vagy éppen nézhetem a Balázsót is, teljesen mindegy volt. Annyira minden a frissesség erejével hatott, hogy azt mondanám most így utólag, hogy egy ilyen tantrikus élményem volt a létezéssel, annyira közel volt minden, hogy nem volt közben ott az elmém. Nem volt az, hogy ez egy kő, ez egy fűszál, ez egy másik ember, hanem mindenfajta fal nélkül, mindenfajta távolság nélkül átéltem annak a dolognak a lényét, ami ugye én magam vagyok. És ez egy olyan meghatározó időszak volt, hogy ez megint a mai napig ott van bennem, mint egy iránytű, és ezért megint nagyon hálás vagyok ezekért a tapasztalásokért, ezeknek a mestereknek, akikről persze nyilván az ember valahol már tudja, hogy csak önmagával találkozik ilyenkor az önvaló, és önmagunkat tanítjuk, de mégis, hogyha a forma szintjén nézem, akkor felmerül egy ilyen érzés, hogy hát ezért a vonalért, ezekért a tapasztalásokért, azért, hogy ezekkel az emberekkel sodort össze az élet, nagyon hálás lehetek.
Köszönöm szépen, én meg neked vagyok hálás, hogy ilyen őszintén és klassz történeteket hallhattunk tőled.
Én köszönöm a lehetőséget, meg a türelmedet, hogy elnéztem egy órával az interjút, mert bevallom, hogy rossz elhívtam fel a dolgot.
Semmi gond, boldog új évet, sok-sok új tapasztalást, újra kezdést kívánok neked, köszönöm.
Én is köszönöm.
Diószegi Ádám jógaoktatóval hallhattak beszélgetést, Ádám közösségi oldalát és jóga stúdiójának elérhetőségét a Buddha FM honlapján is megtalálhatják a műsor ajánló rovatban. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.